Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, március 21-e van, köszöntöm Önöket. A Trend FM-en ez a hét a logisztika hete, így a műsor végén mi is felidézünk egy korábbi beszélgetést, amelyben arról volt szó, hogy hogyan jut el A-ból B-be egy transzplantációra szánt szerv, miközben a beteg, az orvosok és a szervet szállító szakemberek versenyt futnak az idővel. Dr. Benkő Tamás, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika igazgatóhelyettese volt a vendégünk. A mai első témánk a kolorektális betegségek megelőzése, melyről dr. Ritz István belgyógyász gasztroenterológus szakorvossal beszélgetünk. Vajon mennyi idő alatt alakul ki a vastagbélrák, és mennyit számít az, ha időben kiszűrik a betegség kialakulását? A második részben a mikrobiomok szervezetünkre gyakorolt hatásairól lesz szó. Dr. Juhász Szilvia, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rák mikrobiom kutatócsoport vezetője lesz velünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat!
Fontos témával kezdjük a mai adást, ugyanis a március az a vastagbél rák megelőzésére való felhívásnak a hónapja, meg egyébként az agykutatás hónapja is, de most erről fogunk beszélgetni az előbbiről, ugyanis a kolorektális betegségek és a megelőzésük a témánk, és ugye a gasztroenterológiai klinika nemrég rendezte a kolorektális napokat. Ennek témájáról is fogunk beszélni dr. Ritz Istvánnal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinika intervenciós gasztroenterológiai tanszék vezető egyetemi docense. Üdvözöljük!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy mennyire népbetegség a vastagbél daganat, a végbél daganat manapság, mennyire gyógyíthatóak ezek a betegségek ma már?
Sajnos nagyon gyakoriak, sőt az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedésről van szó. A férfiak esetében második, harmadik helyen jár a daganatos megbetegedések között, illetve a hölgyek esetében is harmadik, negyedik helyen van. Annyit kell tudni, hogy Magyarországon nagyon gyakori, tehát 10 milliós populációra számítva, lényegében évente 10 000 új vastagbélrákos esetet diagnosztizálunk, és azt kell sajnos mondanom, hogy közel 5 000 ember hal meg vastagbél rák miatt egy évben. Azt lehet tudni, és sajnos az megint csak a Magyarországnak a rossz eredménye, hogy sajnos világviszonylatban is vezetők vagyunk vastagbél rák előfordulása szempontjából, a populációra százalékosan lebontva. Európában Szlovákia mellett, fejfej mellett lényegében első-második helyen vagyunk, és világviszonylatban is sajnos dobogós helyen vagyunk. Tehát nagyon aktuális egy ilyen hírről beszélni, pláne márciusban, és nem hiába beszélünk erről márciusban, és nem hiába volt az, hogy március első hétvégén szerveztük meg most már második alkalommal a kolorektális napokat, mint egy tudományos szakmai nappal, mint egy kvázi laikusoknak egy ilyen, mondhatjuk így, egy bemutatóval, mert a március a vastagbélrák megelőzésére felhívó hónap, mert régóta ismerjük és hallunk róla, meg hallottuk róla, hogy még látjuk is októberben, hogy a Lánchíd, a Vár, a Parlament rózsaszínbe borul. Hát a vastagbélrák az a március, és kék színe van, egyéb más daganatok mellett is természetesen, de tudni kell róla valóban azt, hogy tényleg egy olyan rákos megbetegedésről van szó, ami nagyon gyakori, és sajnos azt kell mondanom, hogy még mindig halálos betegségről van szó.
Az, hogy nálunk meg, ha jól emlékszem, Szlovákiát említette, tehát itt Kelet-Európában ez egy ennyire komoly előfordulású betegség, ennek valami genetikai oka van, táplálkozási oka van, életviteli oka van.
Esetleg a szűrővizsgálatokra
való. Vagy mi minden lehet az oka, hogy ez itt ilyen Kelet-Európa?
Amit Robi te mondtál, tehát természetesen egy genetikai, mondjuk így predispozíció, egy hajlamot lehet látni. Uh-huh. Nyilván vannak olyan genetikai, molekuláris genetikai betegségek, amelyek egyértelműen kimutathatóak a halmozottan előforduló családban, halmozottan előforduló daganatok esetén, meg vannak ezek a különféle familiáris daganatos megbetegedések, amiben a vastagbélrák is benne van. de azt is ki lehet mutatni, hogy abban az esetben, hogyha valakinek csak a daganat előfordult valakinek a családjában vastagbélrák, akkor nagyobb valószínűséggel egyeneságon, tehát egyenesági rokon, tehát testvérszülő, akkor nagyobb valószínűséggel lehetséges az, hogy annak az illetőnek is vastagbéldaganata lesz. Ez nem egyértelmű a genetikai vonzata, de valami azért van az ilyen sporadikusok mellett, mm-hmm. és ahogy mondom, vannak kifejezetten genetikai eltérések, amelyek vastagbélrák kialakulásával járnak. Mm. És ahogy te is mondtad, nyilván a környezet, az életmód, a stressz, az elhízás, a dohányzás, a nyugati típusú ételeknek a fogyasztása, a vörös húsok fogyasztása, ezek mind olyan, olyan faktorok, amelyek, hogyha több faktor együtt van, mi se tudjuk még pontosan, hogy hol van az, amikor így bekapcsol valami, de mindesetre 10-15 év kell ahhoz, hogy egyáltalán egy polip kialakuljon, és erős szerintem beszélni fogok a későbbiekben, mint rákmegőző állapot. Tehát egy hosszú folyamatról van szó, ami sok-sok tényezős, de egyértelműen egy olyan végkifejletbe torkolik, ami egy rossz indulatú daganat.
Az, hogy ma még mindig 5000-10000 ember évről évre érintett ebben, és új betegként megjelenik, és sajnos sokan meg is halnak. Néhány évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag szinte nem nagyon volt terápia az ilyenfajta daganatok esetén, úgyhogy alapvetően az, hogy egy picit javult a helyzet, az alapvetően a diagnosztik kus rész fejlődésének, vagy a beavatkozások megjelentek, amivel ez megoldható, vagy terápiás módszerek vannak, vagy pedig akkor térjünk rá itt a beszélgetés lényegére, hogy a szűrés lett egy kicsit komolyabb az előző évtizedekben.
Igazából azt kell mondjam, hogy minden szerencsére fejlődést mutat, tehát mind az onkológiai kezelés már egy olyan esetben, amikor már kialakult a daganat, vagy megtörtént a műtét, vagy nem lehet megoperálni a beteget, vagy tehát kvázi egy nem műthető daganatról van szó, mert távoli áttétekkel áttétei is vannak a betegnek, az adott betegnek, tehát az onkológiai kezelés is elő tudott lépni, különféle bizonyosan célzott kezelés fajtákkal, akár immun oldalon, akár genetikai, molekulás genetikai oldalon, és természetesen az, hogy a technikák, a sebészeti technikák is javultak, és a minimál invazív beavatkozások, tehát a laparoszkópos vastagbélsebészet is előre tudott lépni, sőt a robotsebészet, ami nálunk elérhető az egyetemen a klinikán. Ezek mind adottak azt, hogy olyan helyzetekben is már lehet kvázi kuratív, tehát gyógyító jellegű beavatkozást végezni, ami korábban nem volt lehetséges. És azt kell mondjam, hogy valóban, ahogy te is mondtad, a szűrő vagy a megelőző vizsgálatok, amelyek nagyon fontosak. És ez valamilyen szinten egy kicsit egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kettős dolog, mert ezt ki lehetett mutatni, amikor a 2000-es években elindult ez a program az Egyesült Államokban, hogy vastagbélrák szűrés, mint vastagbéltükrözés az első és arany standard módszer a vastagbélrák kiszűrésére, vagy hát a vastagbélrák megelőző állapotok a polipok kiszűrésére is. Gyakorlatilag az első években megemelkedett a diagnosztizált esetek száma, mert nyilván olyanokat is kimutattak, amiket korábban nem mutattak volna ki, mert nem volt még a betegnek olyan panasza vagy tünete, ami miatt ugye elkerült volna orvoshoz. Viszont megkapta a behívást a szűrővizsgálatokra, egy egészséges kampány mellett elment egy ilyen vizsgálatra, és kiszűrték a daganatot. És ebből a szempontból ez nagyon fontos, hogy Magyarországon is most már több éve van a kormányzat által biztosított szűrőprogramok között a vastagbélrák is, és ez működik is minden megyében. Magyarországon jelenleg a két lépcsős szűrő jellegű vizsgálatok vannak. Az azt jelenti, hogy a 60 fölötti életkorú populációnak küldik ki a háziorvosok segítségével egy széklet vizsgálatot, és ezt a székletet kell beküldeni a háziorvosokon keresztül, megy be egy ilyen központi laboratóriumban, ahol megnézik, hogy van-e a székletben vér. És azokat az eseteket, amelyekben székletben vért találnak, azokat hívják be vastagbél tükrözésre. Tehát ez a szűrőprogramnak a része. Nyilván ez nem tud akkora populációt felölelni még az elmúlt években, ugye rengeteg ugye fennmaradó meg restanciánk van, mert ugye most kezdődött ez el pár évvel ezelőtt, de ez megy, és ez újból megújult, mert 2023 végén lejárt az első kvázi időszak erre, most megindult, és 24 januárjától is folytatódik ez a szűrőprogram, ami nagyon fontos. Az elején, ahogy mondom, az Egyesült Államokban és a nyugati országokban is azt tapasztalták, hogy nagyobb lett az esetszám, tehát hamarabb szűrték ki, viszont ezekben az esetekben nagyobb valószínűséggel olyan eltéréseket szűrünk ki, amelyek még nem egy olyan előreadott állapot, ami kvázi nem gyógyítható. Illetve nagyon fontos az, hogy hogy az egészségtudatos életmód és erre a felhívás és ezt megelőzésképpen nem csak ugye a rákszűrés és a vastagbél tükrözés, az 50-60-as populációban nagyon fontos, hanem az, hogy megfelelő életmódot éljünk, és próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon egy ilyen betegség.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy hány éves kortól kell erre egyébként, vagy kellene erre mindannyiunknak odafigyelni, és mindenféle behívó nélkül is szűrésen megjelenni.
Hát az öntudatos életmód és a mondjuk így az egészséges életmód az gyakorlatilag gyerekkorunk óta már a szüleinknek valamilyen szinten, vagy hát nekünk is a gyerekeink irányában. Ez egy felelősség, egy egészségtudatos nevelés, tehát ebből a szempontból nem lehet elég korán kezdeni. Ugye azok a dolgok, azoknak a faktoroknak a próbáljuk csökkenteni, amelyekre egyértelműen kimutatták, hogy összefüggést mutat a vastagbélrák kialakulásával, és jelenleg az európai ajánlás 50 évet mond, tehát 50 éves kor fölött vagy 50 éves kortól érdemes elvégeztetni legalább egyszer egy vastagbél tükrözést. Jelenleg a 60-as korosztályban megszólítva, tekintettel arra, hogy abban az állapotban, és erről még nem beszéltünk, de ahhoz, hogy valamiből egy daganat kialakuljon, tehát az, hogy egy polip kialakuljon, azt nem tudjuk, hogy mennyi idő. Azt tudjuk, hogy egy polipból körülbelül mennyi idő alatt lesz daganat. A polip az a rák megelőző állapot, amely egy olyan kicsi eltérés a nyálkártyán, amit nagy eséllyel egy endoszkópus vizsgálat során el lehet távolítani. Tehát maga egy szűrés az önmagában hozza a diagnosztikus értéket, és kiszűrjük azokat az eltéréseket, amelyek gyanúsak vagy már sajnos a betegséget mutatják. Viszont olyan rák megelőző állapotokat tudunk megtalálni, amelyeket abban a minutumban, tehát abban az egy ülésben akár el tudjuk távolítani. Tehát egyben terápiás beavatkozás is ez a vastagbél tükrözés. És ez nagyon fontos, hogy még egy polipból kialakul nagy vonalakban, és erről szoktuk mondani, az ökölszabály kb. 10-15 év mire daganat lesz. Tehát rengeteg időnk van, és ezért is van az, hogy jelenleg Magyarországon a 60 éves korosztály van meghívva, és ők vannak benne ebben a programban, de az ajánlás az 50 év fölött ajánlja a vastagbél tükrözést mindenkinek, akinek a családja nem terhelt. Nyilván onnantól kezdve terhelt a család, akkor már korábban érdemes elkezdeni, és az Egyesült Államokban most már az új ajánlás, ez tavaly óta van így, az amerikai gasztroenterológiai társaság 45 éves kortól javasolja a tükrözést.
Maradva a korosztályoknál is, pont erre szerettem volna referálni, hogy a 45 éves korosztály, ezt én is olvasom közben itt a jegyzeteimben, hogy Európában is folyamatosan nőtt a 20-as, 30-as és 40-es korosztályban is a vastagbéldaganatos esetek gyakorisága. Ebből mennyire lehet következtetni arra, hogy más korosztályok is veszélyeztetettek, vagy ezek egészen kivételes esetek?
Általában ugye azt szoktuk nézni, hogy nézzük a nagy átlagot. Van egy Gauss-görbe, és annak van a középső része, ami a legnagyobb mennyiségben. És ott látjuk azt, hogy ez a 60-70-es éves korosztálynál van a csúcsosodás, ugye ennél a betegségnél. Természetesen 90 éves korban is előfordulhat, és előfordulhat fiatalabb korban is. Sajnos azt látjuk, hogy egyre gyakrabban látunk olyat, hogy mondjuk nincs is a családban, és gyakorlatilag megjelenik egy 20 éves, 30 éves páciens nálunk, akinek vastagbéldaganata van. Ennek az oka, ez az, amit jelenleg nem tudunk, de nagyon nagy valószínűséggel a környezeti faktorok játszanak szerepet. És mondom, most félretéve azt, ami egyértelműen ismert családi halmozódást mutató genetikai megbetegedés van, amely egyértelműen hajlamosít a vastagbélrák kialakulásra, tehát ezek mellett is azért sajnos látunk olyan sporadikus eseteket, amikor fiatal korban jelenik meg. Ebben az évben is már volt, és sőt egy kolléganőm ezt fogja bemutatni a fiatal gasztroenterológusok munkacsoportjának az éves nagygyűlésén most áprilisban, hogy pont nekünk is volt az elmúlt egy hónapban két olyan esetünk, amelyik az egyik egy 30, másik egy 20 éves fiatalember, akinél vastagbél rákot diagnosztizáltunk.
Az előző mondatokban vagy gondolatokban említette, hogy általában egy polip kialakulása után eltelik nagyságrendileg egy évtized, ami idő alatt abból egy daganatos megbetegedés alakulhat ki. A polipnak már vannak olyan egyértelmű tünetei, ami arra, hogy mondjam, ébresztheti rá az érintett beteget, hogy valamit kell ezzel kezdenem, vagy ez is csak egy szűrésnél szokott általában kiderülni, hogy már egy polip van, vagy akár több is.
Ez a poliptól is függ, meg annak a méretétől és az elhelyezkedésétől is függ, hogy milyen tüneteket meg...
Vagy akár tünetmentes is lehet ezek
igen,
szerint.
De így van pontosan. Tekintettel arra is mondtam, hogy Magyarországon a két lépcső szűrés van jelenleg, az azt jelenti, hogy a székletvér vizsgálat. Tehát a székletben a vért vizsgáljuk. A székletben a vér lehet akár a felső tápcsatornából is származhat egy fekélyből, ad abszurdum. vagy valamilyen kis kapilláris tágulatból, és mondjuk az ember szed egy véralvadásgátlót, és az okozhatja azt, hogy időnként megvérzik, és az a széklettel kimutatható. Azonban ugye azt gondolják, hogy a polipoknak a nagy része, amik ezt kimutatták, és volt már egy tanulmány erről, hogy igazából a polipoknak csak 60%-a vérzik időszakosan, tehát van egy 30%, amelyik nem, vagy vannak ezek a néma polipok, sőt, akár több is, de több ilyen tanulmány van. Ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de valamilyen szinten látjuk azt, hogy azok a polipok, amelyek nagyobb méretűek, vagy mondjuk azt, hogy nagy fokozott kockázattal bírnak rák átalakulására, tehát már tényleg az utolsó, mondjuk az előszobájában vannak a ráknak, azok nagyobb valószínűséggel és gyakorisággal fognak vérezni, és tekintettel arra, hogy több daganatot látunk a bal vastagbélfélben, tehát a bal kolonfélben, ahogy szoktuk mondani, azoknak is inkább a tünetek között van a vérzés. De ugye egyéb más tünetek is vannak, és ezek, amikre nagyon szeretném felhívni mindenképp a figyelmet, hogy olyan esetben, amikor székletnek a miensége és a habitus, ezt szoktuk mondani, a széklet habitus változás, tehát megváltozik a székelési rendje valakinek. Van egy akaratlan fogyás, vagy vért lát a székletében visszatérően, megmagyarázhatatlan hasi fájdalmában panaszai vannak, ezek mind olyan alarmtünetek, amelyek mindenképp további kivizsgálást igényelnek.
Mennyien jelentkeznek a klinikán az ilyen behívótól függetlenül szűrésre saját maguk?
Hát és engem az is érdekel, hogy a behívóval együtt mennyien jelentkeznek?
Hány ilyen vizsgálat zajlik a klinikán egy évben körülbelül?
Hát azt kell mondjam, hogy naponta kb. 20 vastagbéltükrözést végzünk a klinikán, minden nap körülbelül, de ezeknek nagy része olyan, hogy követés, vannak szűrés közöttük, van olyan, akik már utánkövetés van, akiknek panaszok miatt végezzük. Nyilván nem beszéltünk a gyulladásos bélbetegséges populációról, akiknek kvázi gyakrabban kell vizsgálni őket, meg ugye úgy diagnosztizáljuk ezt a betegséget is, de elég sok ilyen vizsgálatot végzünk. Az eseteknek a több mint 50%-a azért valamilyen szinten ilyen daganat gyanú miatt történik, és ez csak a mi klinikánk. De nyilván a beteg nem tud egyenesen úgy beérkezni hozzánk, hogy betelefonál, hogy akkor szeretne egy vastagbél tükrözést, nyilván van rá ilyen lehetőség, erre van a magánszektor, de általában ezek mindig az alapellátón keresztül jutnak el hozzánk. Hol néha sajnos később, néha korábban, ugye betegnek panaszai vannak, nyilván első körben felkeresi a házi orvosát. Tehát azért egy klinikára csak úgy bejönni az utcáról, nem nagyon szokás, tehát mindenképp valamilyen ajánlással, De természetesen elég sok ilyen beteget konzultálunk, tehát szakvéleményt adunk róla, illetve utána próbáljuk minél gyorsabban előjegyezni vastagbél tükrözésre.
Közben számoltam így fejben, miközben hallgattam Igen. önt, hogy ez éves szinten 5-6-8 ezer szűrés lehet, amit a Semmelweis Egyetem klinikája elvégez. Most ha hozzáteszem még az egyéb egyetemi klinikákat nagyobb kapacitásokkal, akkor is néhány tízezer ember lehet szerintem, aki érintett. Úgyhogy biztos, hogy remek, hogy így ráfókuszáltunk erre a témára, mert szerintem sokkal több embert kellene, hogy ez megmozgasson, és nem csak márciusban.
Hát ez abszolút így van. A március az valamilyen szinten csak kampány és felhívást tudunk biztosítani a márciusi hónapban, mint a tavasz első hónapjában. Nem is tudom, hogy miért esett választás a márciusra, de az biztos, hogy 2000-től, tehát 24 éve az Egyesült Államokban már a március hónap az a vastagbélrák megelőzésének a hónapja, és az Európa Unió 2008-ban csatlakozott hozzá, tehát ott is már 16 éve. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi kampány. A március az nyilván csak a felhívást mondja, illetve a felhívás az, hogy figyeljünk az egészségünkre, és főleg a vastagbél daganatra fókuszálva. Természetesen folyamatosan gondolni kell rá, és nyilván mi sem. Tehát általában is szokott lenni egy ilyen nagyobb rendezvény, vagy olyan rendezvény, ami hangot kap a médiában, akkor utána a következő hetekben, hónapokban nagyobb valószínűséggel kapunk több hívást, meg konzultációs kérést, mint máskor. De ez így jó is, mert hogy valamilyen szinten ez a kampány, ez felhívásra arra, hogy egészségtudatosan próbáljunk élni.
Köszönjük szépen, hogy
köszönjük a beszélgetést, sok infót kaptunk. Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Dr. Ricz Istvánnal, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika Intervenciós Gastroenterológiai Tanszék vezető egyetemi docensével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.